Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Lothringer Éva, szociális testvért, családterapeutát, aki a mai adásban hasznos tudnivalókat oszt meg a házasságban, életszövetségben élőkkel, vagyonközösségről, az abban oly főszerepet játszó kényes kérdésről, a pénzről, továbbá a közös döntések és a bizalom fontosságáról.
Egy életszövetségről van szó egy házasságban, ami napi 24 órás és életfontos.
Bizony.
És nagyon érdekes és fontos kérdés, hogy voltak éppen mi köt minket össze. Szoktam olyan gyakorlatot csináltatni párokkal, hogy rajzolják meg otthon akár egy létrának a két külső szárát, és rajzolják be, hogy hány fok, és mi köti őket össze. És lehet, hogy 3 nagyon markáns foka lesz a létrának, lehet, hogy 18 vékonyabb. Mindegy, csak hogy mit fogalmaznak meg, hogy mi köti őket voltak éppen össze. És ez borzasztó érdekes, hogy mi az ő meglátásuk. Itt egy terápikus folyamatnak nagyon szép lépcsői lehetnek azok, hogy együtt rájönni, hogy még sokkal fontosabb dolgok valóban összekötik, hogy csak nem jutott eszükbe. És itt felszokott az merülni, hogy vajon a pénzzel mi a helyzet? Nagyon objektív és ilyen idegenebb vagy csupaszabb dolog, hogy a pénz. Mit csinál egy házaspár a pénzzel? Hát ez egy érdekes dolog. Biztos, hogy régen is volt ilyen, de ma így talán egy új kérdés, hogy elmondjuk-e ma jegyes oktatásban, hogy a házasságban nem csak a testünk közös, nem csak a testet adjuk át egymásnak. Ugye fontos az, hogy egy házasság elhált házasság legyen, mondja az egyházjog, hanem a pénztárcát is. És ezt én financiális elhálásnak szoktam nevezni. Ez az igazság. És mintha ez a financiális elhálása a házasságnak, ez úgy néha problémás lenne, amiről azért fontos gondolkodni, mert meggyőződésem, hogy nem igazán jön létre a házasság pszichésen, ha nincs vagyonközösség. Általában ma, ugye nem is rögtön 18 évesen kötnek házasságot, önálló állása van, lakása van, nem tudom, már külföldön volt, már ezt csinálta, azt csinálta, és akkor úgy összebútoroznak. De nem is összebútoroznak, de hogy egy önálló életből, ami egyébként a személyiségben is borzasztó sok problémát tud okozni, hogy nekem eddig volt egy önálló lakásom, most meg már az ágyam sem külön van, meg a fürdőszobában is valaki jön és azt mondja, hogy ne így, hanem úgy, hát ez azért mégiscsak felháborító. Tehát nagyon sok nehézséget okoz ez a nagy, sok éves önállóságból jövő egység, hogy is lehet. De hogy ez a pénz dolog, ez egy kényes dolog. Kedvenc könyvem, Goda Gábor volt egyszer egy család. Azt írja gyerekkori emlékként, hogy 9 éves volt, amikor beleszeretett a 8 éves Zsuzsiba. És azt mondta Zsuzsinak, hogy Zsuzsi, én téged nagyon szeretlek. Én lehozom neked a csillagokat az égre. Mire Zsuzsi azt mondta, hogy a csillagokat ne, az nem kell, de anyukád adott neked egy csokit, ott van a zsebed, azt a csokit kérem. Erről azt mondta, hogy te is 9 éves őszinteségével, Zsuzsi, én a csillagokat lehozom neked, de azt a csokit nem. És én azt gondolom, hogy a felnőtt ember nem sokan különbözik. Hogy a pénztárcámat akár csak megmutatni, hát az azért már nem. De ha régi szóval élve a vagyont nem egyesítjük, akkor voltak éppen mit egyesítünk. Tehát akkor miben manifestálódik az életszövetség? Nyilvánvaló szexualitásban, remélhetőleg gyermekekben, nem tudom, de a vagyon az egy nagyon-nagyon-nagyon éles kitevője annak, hogy kivel vagyok én egy. Vagy hogy tartom meg a teljes önállóságomat. Azt gondolom, hogy a házasságok vagyonközösségét a modern világ bontotta meg, de persze lehet, hogy tévedek, technikailag bontotta meg. Nevezetesen a bankszámlát. Tehát az, hogy a munkahelyek elkezdték nem kézbe adni a pénzt, hanem bankszámlákra utalni. Az én szüleim idejében, meg gondolom sokunk, akik ilyen 60-63-as születésű vagyok, tehát a múlt évezredben születtem még bőven, lehetnek arra emlékük, én ezt úgy szoktam mondani, hogy nagy barna doboz.
Bizony.
Apa is hozza, ugye? Apa is hozza a fizetést, anya is hozza a fizetést, de hogy így megérkezett a heti vagy havi járandóság, és akkor a nagy barna doboz. Csak az, hogy ugye beosztották, megérkeztek a bankszámlák, és teljesen természetesen jött az, hogy akkor a te bankszámládról abóvó utaljuk a hitelt, nem kell kivenni ahhoz konkrétan, meg kézbe venni a pénzt. A én bankszámláról meg rögtön utaljuk a kvázi sárga csekkeket, tehát a rezsit megremít, és akkor azt is így. Az, hogy ezt hogy lehet egyesíteni. De szóval, hogy nem szeretném senkinek a nyakába varni, és valami önző, vagy nem tudom, individualizmus, vagy ilyen szavakat használni. Azt gondolom, hogy alapvetően belejátszhatnak ilyenek, de hogy itt kezdődhet, hogy technikailag egyszerűen természetes volt, hogy a két fizetés két bankszámla, nincs barna doboz, nincs kézbeadott, és akkor hát utaljuk balra, utaljuk jobbra. És ebből kivirágzik egy gyakorlat, hogy voltak éppen nincs olyan tudat, hogy mi pénzünk. Mi pénzünk.
Igen, és az egyik ember érezheti azt, hogy akkor állandóan én fizettem a rezsit, vagy állandóan én fizettem a nem tudom én micsodát.
Ez a probléma, amikor azt mondjuk, hogy én fizettem, és nem azt mondjuk, hogy
mi
fizetjük az én számlámról. De ugye abban a pillanatban, hogy nincs egy közös bankszámla, nem tudjuk megtapasztalni, hogy a mi pénzünk. És teljesen ott maradunk, hogy én pénzem, te pénzed. Én fizetem ezt, te fizeted. Innen mondjuk, ha egy 5 év múlva rán, akkor ez egy ilyen, tényleg egy ilyen, majdnem, hogy egy ilyen albérlői valami. Ezeket a házaspárokat, ha megkérdezi valaki, hogy van-e mi pénzünk hangulatuk, hogy jó, hát olyan nincs.
Yeah.
Most, ha nincs mi pénzünk, akkor kérdés, hogy van-e mi lakásunk. Az egy nagyon egészséges gyakorlat volt. Sose szeretnék a múltba vissza révedni, de mégis azt mondom, hogy egészséges gyakorlat volt, hogy összeházasodnak, és akkor együtt vesznek egy lakást, vagy egy kis házikót mondjuk. Együtt berendezik. Teljesen természetes, hogy ez a mi házunk, ugye a szó is az, hogy házasság, ugye? És hogy akkor megküzdünk azért, hogy ilyen tányérok, meg olyan függöny, meg az a kanapé, az ronda, azt én nem szeretném, az a lámpa viszont gyönyörű, azt szeretném. Tehát, hogy valahogy így, akkor az otthon a közösség része már, ahogy megküzdöttünk egymással, hogy milyen legyen. És van ugye rendkívül gyakran az a helyzet, praktikumból, meg mindenből, hogy valamelyiknek van egy teljesen felszerelt, komplet működő üzemmódban levő lakása. Ki van otthon?
Jó kérdés.
És ez pszichésen ott, hogy én voltak éppen, hogy használjam ezt a szót, bevándorló vagyok a másik lakásában. Voltak éppen klasszikus példám ez, hogy ez a merre áll a bögre füle. Vagy mit hoztam én ebbe a lakásba? Minden megvan. Bejöttem egy idegen lakásba, szőnyegekkel föl van szerelve, ágyelőkkel, falvédőkkel. Nagyon szép, hogy most házasak vagyunk. De ez mitől az én otthonom azon kívül, hogy itt van a férjem? Mikor válik ez nekem idegenné? Az, hogy a férjem, most női oldalon mondom, az, hogy a férjem lakása, nyilván az ő nevén van, bejelentkezhetene ide. És ha bejelentkezem állandóra, az még mindig nem azt jelenti, hogy a nevemen van a fele. Bejelentkezem, az mindig nem azt jelenti, hogy a lakásnak tulajdonosa vagyok.
Rengeteg probléma forrás, amire szinte nem is gondolunk.
Erről beszélünk. És mindig azt mondom, hogy a vagyonközösség hiánya, mint egy 1000 karú polip, pszichésen roncsolja a házasság, csak nem tudják, hogy az. És oda jönnek 100 más problémával, és belekérdezünk, és kérdezi egésznek ez valami.
Öbbenetes.
Most visszatérünk oda, tehát hogy van egy lakás, hogy mondjuk a férfié beköltözik a nő, összeházasodtak. Tehát tényleg kérdés, hogy ideiglenesen jelentkezhetem, de bejelentkezhetem-e véglegesen? Vagy fölmerül az a gondolat, az a borzasztó parázna gondolat, hogy esetleg az én nevemre is írjuk a lakást. Most erre a férfi azt mondja, de bocsánat, ez az én lakásom. Onnantól kezdve én, mint feleség, súlyosan befogadott vagyok.
De ez egy nagyon rossz szerepkör.
Ez egy rossz szerepkör, és nem biztos, hogy rögtön tudom, de a tudatalattimban ott van. Mondok példák. Min vehető észre? Mindig női szempontból fogom mondani, és a hallgatóknak mindig mondom, hogy én nem vagyok feleség, én egy szerzetes nő vagyok, tudatosítsuk, csak nagyon be tudok azonosulni ezzel a helyzettel. Például ott élek a férjem lakásában, bebútorozott kész, komplett klasszikus lakásában, mi vagyunk a házaspár. Változtathatok-e valamit a berendezés?
Remélem, igen.
Engedélyt kell-e kérnem előtte? Ne harap, hogy kidobhatnám azt a szőnyeget. Jaj, az a nagymamámé volt. Lehetne egy új konyha útor? Nekem így is jó volt egész eddig. Vagy ott van az a résztábla a férjem nevével. Mikor kerül ki az ajtóra az én nevem is? Vagy mikor kerül ki a nevem a postaládán? Meddig kell nekem férjem meghatalmazásával és két tanúval engedéllyel, ilyen meghatalmazással menni minden egyes alkalomkor, ha én megyek lakógyűlésre. Ha nem vagyok a lakás tulajdonosa, akkor csak így mehetek lakógyűlésre. Egy olyan lakásban, amiben 20 éve ott élek, mint feleség.
Milyen egyszerű kérdések, és mégis milyen óriási problémák forrásai.
Pszichésen problémát okoz a házasságban. Egy nagyon érdekes idegenséget, befogadottság, és azt is mondom, hogy hierarchikus viszony.
És ez alattomosan?
Köszönöm, az a legjobb szó. Alattomosan okozhat, ez lehet, hogy a felszín azt mondja, de nekünk semmi. Na most, ha semmi, akkor miért nem változtatunk egy egalitással? Miért nem változtatunk egy, ha mi házasok vagyunk, és jó, te hoztad ezt a lakást, akkor miért nem lehet ez a kettőnk lakás? És akkor nagyon sokszor kiderül. Azon kívül, hogy mi nem adom már az enyém, és befogadtak téged. Azon kívül kiderült, hogy ja, hát ezt apámék vették nekem ezt a lakást, és apámék nekem vették. Apámék ahhoz nem adtak engedélyt, hogy egy vadidegen emberrel jogilag osztozzak rajta, hogy a fele az övé legyen. Hát hogy? Ugye a kislányoknak veszik, kislányok férjhez megy.
Nagyon súlyos.
Hát nagyon. És mind pszichésen hat. Hierarchikusan. Bocsika, ez az én lakásom. És gondolok például olyanra, hogy ki vigyázz jobban a butonokra? Hát ha az enyém, én dolgoztam meg érte, vagy kaptam apáméktól, vagy nem tudom. Hát nyilván most sokkal hamarabb fogom azt mondani, jaj, te mit teszel arra az asztalra, ne égesd el. Ne tedd oda cigarettát. Már se. Most a levegőt se jól veszem már ebben a lakásban. Ki az a házban, aki hazahozhat hirtelen egy szép szőnyeget, és leteszi a ebédlőbe, és azt mondja, hogy hoztam egy szép szőnyeget. Nem beszélted meg velem? Tehát hoztam egy szép szőnyeget. Na de most ez most, hogy van? Most én is ezt fogom nézni, hát ez egy berendezési, tehát teljesen észre se vesszük, hogy a saját lakásunkba eszünk egy szőnyeget délután 3:30-kor. Mert kedvünk támad rá. Olyan szép. Most ha közös a lakás, akkor tudom, hogy meg kell beszélnem, mert őt is érinti ez én döntésem. Mert közös. Én lakásomhoz közös. Ennek ugye egy nagyon durva változata, amikor esetleg már gyerekek is vannak, vagy több éve együtt jönnek házasság, nem tudom, csak szentségi házasságokról beszélek, és hát kenyértörésre kerül a dolog, és akkor az, aki a lakásban a tulajdonos, azt mondja, hogy hát akkor menj el. Tehát 10 éve itt élek. Közöd ehhez a lakáshoz? Ugye modern lesz így, hogy közöd, na menj a híd alá.
Borzasztó.
Tudod, ez a birtokon belüliség. Most, hogyha azt mondjuk, hogy a lakáson túljutunk, pénz, fizetés, bér, bevétel, ugye ma egészen mások a fizetési viszonyok is van, amikor ugye egy családnak fél évig csak a családi büdzséből kell elvinni a cégen összefonulás miatt a pénzt, aztán lesz egy fél év, amikor rengeteg fog jönni, tehát nem is tervezhető sokszor ez a dolog. De mégis, ha azt mondjuk, hogy én pénzem, te pénzed, vagy mi pénzünk, teljesen más kapcsolati szintre utal. Ha azt mondom, hogy én pénzem, te pénzed, perceken belül, vagy nem is kell, hogy létrejöjjön, mert ott van a hierarchikus kérdés, hogy kinek van több. Most ez egészen rendkívüli módon akkor nehéz, amikor az édesanyja az otthon van a gyerekekkel, úgy döntöttek, hogy ez az ő főállása, hogy mondjuk a férfi pedig dolgozik házon kívül, és az a munka megosztás, hogy ő meg ott keresi a pénzt. De ugye ez egy munka megosztás. Most ebből olyan anomáliák születnek rendkívül nagy mennyiségben manapság, talán régen is, de van jobban föl lehet hangosítani, hogy nők tömegei mondják, hogy hát a férjem pénze, és nekem úgy kell pitíznem egy 150 forintos nejlonharisnyát.
Nagyon szomorú.
És föl sem merül az, hogy ha ezt a munka megosztást élik, hogy a férfi házon kívül dolgozik, a nő házon, a tető alatt dolgozik, akkor az a pénz, amit a férfi keres, az a mi pénzünk. Nem, hát hogy lenne a mi pénzünk?
Döbbenetes.
Persze, hogy a mi pénzünk, hát ezt így mondjuk, hogy a mi pénzünk, de a gyakorlatban nincs így. Tehát a nő nagyon sokszor egy ilyen nincstelennek, olyat is hallottam, hogy... Olyan érdekes, ahol a pénz, ott a hatalom. Mert ez az emberiség történetében mindig így volt, hogy ahol a pénz, ott a hatalom.
Igen.
Tehát egy olyan érdekes hierarchikus viszonyt hoz létre automatikusan Vagy ha nem hierarchikus viszont hoz létre ez, hogy ki a pénzkeresés, ő ül a pénzen, és ő regnál, akkor a másik, amit igen, biztos, hogy 100 változata van még, csak egy pár változatot mondok, hogy mondjuk aki otthon van gyerekekkel, az lehet egy női részről egy ilyen felelőtlen, kicsilányos attitűd is, hogy én nekem nem kell törődni semmivel, az én férjem keres pénzt, nem tudom mennyit, nem is érdekel. Tudja mennyi a villanyszámlájuk? Hát nem. Tudja mennyi a nem tudom bezzükön? Nem. Nem is érdekli? Nem. Miért különbözik ez a kislány korától? Semmiben. Egy házasságban azt mondjuk, hogy a fele mindetek. És egy szentségi házasságban azt mondjuk, hogy két egyenrangú személy kölcsönösségén alapuló életszövetség. Na most ez a kölcsönösség, meg az egyenrangúság.
És hogy látod, hogy lehet ezen segíteni?
Hát az, hogyha folyamatosan kérni kell a másikéból, és azt mondani, hogy nagyon jó ember, mert ad. Konkrétan ezt mondják, hogy nagyon ad. De mindig az övéből kell kérni. Vagy akár addig, hogy ugye munkavilágába visszamennek az édesanyán, és nem egyszer van olyan, hogy megkérdezett tőle, hogy nem csak el fog menni, mondjuk 4 órában mondjuk először dolgozni, mi lesz azzal a pénzzel, amit ő fog keresni. És azt mondja neked, hogy hát az lesz az zsebb pénz. Tehát, hogy föl sem merül, hogy a mi pénzünket most az ő félállásával föltuzzasztjuk. Tehát mennyire jó, hogy a mi pénzünk lehet, hogy nem sokkal, de növekszik, és akkor ez annak a nőnek az identitást is ad, öntudatot is ad, örömet is. Nem, hát az lesz az ő zseppénze. Teljesen olyan, mint amikor egy lánykoromban elmentem dolgozni, és akkor az én zseppénze. Vagy ha külön kasszám van egy házas, már mondjuk férfi is dolgozik, nő is dolgozik, rendes fizetéseként mondjuk, nagyon-nagyon gyakori ebben a mentalitásban, és teljesen ártatlanul csinálják. Én ezt szeretném hangsúlyozni, ebben nincs rossz szándék, de teljesen ártatlanul csinálják. Nem csak, hogy az egyik a rezsit fizeti, a másik meg a hitelt, az egyik az autót, a másik nem tart, hanem például azt mondja az egyik, hogy hát én nagy gond nekem, hogy nem tudok olyan szép ajándékokat venni a gyerekeknek, mint a férjem, mert nincs annyi.
Ezek valahol rettenetesen hangzanak a fülemnek, és azt is érzem, hogy említetted, hogy ártatlanul csinálják, de ott él mellettük egy másik generáció, a jövő generációja, aki ezt látja, akkor ez majd milyen mintát visz magával ebből a családból?
Nem mondanám azt, hogy rettenetes. Én semmilyen megbélyegzőt nem mondanék rám, én ezt jelenségként látom, és inkább azt érzem rettenetesnek, ahogy, ha már használjuk ezt a szót, hogy tényleg a házasság alapértelme úgy nem jön létre, hogy nem tudunk róla.
Igen.
Tehát pedig nem csak a családból jönnek, ugye azért szerintem az nagyon vigyázni kell, hogy mindig mindent a családra fogunk manapság, hogy annak a feladata, annak kell csinálni, annak kell mindent adnia, és ha megnézzük, hogy egy kétszülős, kétkeresős családban mennyi a gyerekkel való találkozási felület, hát akkor nem olyan egyszerű abban a napi 60 percben a világon mindenre mintát adni, és nincs több. Egyszerűen nincs több. A családnak van egy értékrendje, mondjuk akár napi másfél órába próbálják ezt átadni, és egyébként pedig egy teljesen heterogén értékrendű világban élünk, ahonnan még, mint egy ilyen aszteroidák, folyamatosan bombázzák a gyereket, teljesen más hatások. Én írtó nagy problémának tartom, hogy ma a családra olyan felelősségeket nyomunk, és így hallom, hogy mert a család meg nem nevelte, ez így van, de nincs egyszerűen felület, hogy mikor. És mondom, az elhúzó, meg más ízű, más illatú, heterogén hatások pedig iszonyúan erősek. A vagyonközösség az egy nagyon fontos dolog, hogy miért is van, meg milyen mintákat látnak. Azt gondolom, ebbe persze a bankszámla gyakorlata is, az egész fogyasztói társadalom szemlélete benne van.
Bizony.
Senkit nem szidalmaznék ezért. Az egész fogyasztói társadalom szemlélet, ami ugye arra épül, hogy csak magadra számíthatsz. És sose tudod, hogy egy munkahelynek, egy kapcsolatnak, egy szerződésnek, valaminek, amiben te biztonságban érezted magad, mikor van annak a biznisznek vége. Tehát, hogy ez egy olyan lassan bőr alá, nem Magyarországon, hanem világszerte.
Világon, igen.
Bőr alá szó életérzés, ez a csak magamra számíthatok, nekem biztosítékok kellenek, én nekem nyugdíj előtt takarékosság kell, én nekem vagyongyűjtés kell, és abból nem adok. Hogy adjak? Hát nem tudom, meddig lesz velem. nem tudom, ez a munkahelyem, hogy vegyek föl én 20 éve hitelt, ha nem tudom, hogy meddig vagyok, vagy mikor költözünk ki külföldre, mikor kell ide menni. Szóval egy sokkal, sokkal, sokkal instabilabb világban élünk, mint régen éltük, de ilyen sokfajta módon instabilabb. És azt hiszem, hogy ez, hogy erre neveli ez a világ akár a gyerekeket, és hogy csak magadra számíthatsz, ez nem csak a családi minta. Biztos, hogy egy olyan család, ahol azt látja, hogy a mi pénzünk, hogy közösen döntünk arról, hogy veszünk-e egy teáskanát, közösen döntünk arról, hogy veszünk-e új szőnyeget a nappaliba. Hogy nekünk növekedett a pénzünk, vagy csökkent. De jó, apa kapott jutalmat, akkor nekünk most több pénzünk van, nem apának, nekünk. De jó, anya kapott egy fél éves nem tudom mit, jutalmat, megint csak egy plusz, de jó, akkor nekünk most több van. Az, hogyha apa munkanélkül lesz hirtelen, mert átszervezték, az nem azt jelenti, hogy apának most nincs, hanem a mi pénzünkből természetesen mindenkinek van. Az, hogy a nagy gyerek elmehet-e külföldi útra a barátaival, az attól függ, hogy nekünk a mi pénzünkből üte. Ezek jó modellek. Az egység mellett én nagyon fontosnak tartom a szabadságot. Több házas párral már így beszélgettünk ilyen vagyonközösségi dolgokról, meg költségvetésről, meg tervezésről. Én így javaslom, hogy pszichésen jót tesz a házasságnak, vagy létrejön a házasság vagyonközösséggel, de kell valami szabadság, tehát kell zseppénz. Kell olyan, amiről nem mondom meg a másiknak, hogy mire költöttem, vettem 5000 sportcsokit, vagy teljesen mindegy, de megint közösen kell hozni döntéseket, ez növeli az ő tárgyalási képességüket, a kommunikációjukat. A mi életünk, mi pénzünk. És zárásként, amit nagyon szeretnék fölhangosítani, ez az egész, hogy kivel egyesítem pénzemet, ez abszolút bizalom kérdése. Hiszen ahogy nem szeretjük, ahogy a tányérunkba belenéznek, és azt mondják, hogy mennyit eszel, miért annyit eszel. Nehéz, ha valaki azt mondja, hogy erre miért költesz annyit, miért akarsz erre ennyit költeni. Sokkal jobb a stikában, meg saját pénzből nem. Hát és akkor senki nem szól bele. De most vagy életközösséget élünk, vagy nem. Egy házaspárnál létfontosságú az kezdetekről megtanulni, hogy hogyan hozunk közös döntéseket. Ami onnantól kezdve, hogy milyen legyen a konyhában a csempe, addig, hogy most akkor a mi pénzünkből mire adunk. Óriási edzőterep arra, hogy hogyan hozunk közös döntéseket. Mert ha megküzdjük azt, hogy a te hajózási hobbitra, vagy a fotózásodra, vagy az én nem tudom mire fordítunk el, akkor majd arra is meg kell küzdenünk, arra muszáj lesz, hogy melyik iskolába adjuk a gyereket. Valószínűleg meg kell küzdünk ott is a közös döntésért, hát közös gyerekről van szó. Nyilvánvaló, hogy itt azért ebben a pénzdologban nagyon érdekes, és nagyon-nagyon belezavarhat az, hogyha nagyon különböző anyagi háttérből jönnek, akkor az egyik azt fogja mondani, hogy jaj, arra ne költsük, inkább tartalékoljunk, a másik azt mondja, hogy éljünk, hát van pénzünk. Nem. De ha ebben a vagyonközösséget meg tudják valósítani, meg ezt az egymás megértést, egy egészen új kapcsolati szintre lehet jutni. És azt gondolom, hogy itt például egy segítség, egy ilyen mediátori segítség, vagy valami nagyon-nagyon jó lehet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket az értékes gondolatokat megosztottad velünk. Én ma nagyon sokat tanultam. Többször megdöbbentem a mondandódon, hogy jé, ez velünk megtörtént, és nem is tudtuk. Megtanultuk ma, hogy egy házasságon belül a legfontosabb talán a bizalom, a közös döntések és a mi tudat kialakulása, illetve megtartása. Kérem a jó Isten áldását az életedre és a munkádra, hogy nagyon sokan tanulhassanak tőled. Aki a kedves hallgató közül úgy érzi, hogy szívesen kérne segítséget a szociális testvérektől, vagy érdeklődik a programjaik iránt, az ékezetek nélkül a szociálistestvérek.hu honlapon talál elérhetőséget a testvérekhez. Legközelebb 2 hét múlva, ugyanebben az időpontban, pénteken 8 óra 30 perckor várom a rádiókészülékek elé a kedves hallgatót. Akkor Tömörini Sári Virág, nagycsaládos édesanyja lesz a beszélgető társam. Megtisztelő figyelmüket köszönve búcsúzik a kedves hallgatótól Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsorban előfordul.
Otthon a családban. Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.